A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Mihálovics Zoltán, a Makron Intézet geopolitikai elemzője. Műsor első részét alapvetően Németországgal töltöttük ki, most picit átevezünk a tengeren túlra tekintettel arra, hogy nemrég voltak Amerikában választások, és Donald Trump nyert. Nézzük ennek a geopolitikai, valamint a gazdasági és katonai súlyát is, mármint az amerikai választópolgárok döntésének. Nézzük első körben, javaslom itt a geopolitikai történéseket, ami számukra nagyon fontos, közismert, hogy Donald Trump elkötelezett híve annak, hogy Ukrajnában béke legyen. Az ő megválasztása mennyivel visz bennünket ehhez közelebb?
Azt gondolom, hogy ugye Trump nem véletlen állította az orosz-ukrán háborút és a békerendezést a kampánya középpontjában. Ugye a gazdasági hatások azért az amerikaiak mindennapjait is érintik, itt a németeknél beszéltünk, hogy rájuk is ez ugyanúgy jellemző. Ugye nem véletlen nevezett ki Donald Trump egyébként külön megbízottat, hogy az orosz-ukrán háború mielőtt hivatalba lép, mert ugye fontos azt megjegyezni, hogy január 20-án van az elnöki beiktatás, és amíg Donald Trump nem mondja ki az eskü utolsó szavát, addig mind jogilag, mind politikailag Joe Biden az amerikai Egyesült Államok elnöke hivatalosan. Ugye január 20-áig azért még elég sok idő van, és Joe Biden és a demokrata adminisztráció nagyon úgy tűnik, hogy azt a tervet választotta, azt a hozzáállást választotta, hogy eléggé megnehezíti Donald Trump leendő elnök és az adminisztrációjának dolgát Ukrajnában is, Szíriában is, a Közel-Keleten is, és Kínával kapcsolatban is. De maradjunk most az orosz-ukrán háborúnál. Ugye novemberben Joe Biden engedélyezte a nagy hatótávolságú rakéták bevetését orosz területen az ukránoknak. Ez azért érdekes, mert az angolok és a franciák már korábban is küldtek ilyen fegyvereket az ukránoknak, viszont Joe Biden jóváhagyására vártak e tekintetben, szóval azok a fegyverek már ott voltak, mielőtt Bidennek megjött volna az igen. És ugye a békekoncepciók. Ugye nagyon képlékeny még ez a történet, de hallani lehetett különböző nyugati amerikai szaklapokban, vagy neves mainstream lapokban különböző koncepciókat. Ugye itt szó volt már demilitarizált övezetről, NATO-tagság felfüggesztéséről, nem felfüggesztéséről, ukránoknak járó támogatás kibővítéséről, vagy nem kibővítéséről, szóval ez a dolog még nagyon képlékeny.
De maradunk továbbra is ennél a témánál, és egészen pontosan a gazdasági részénél. Nagyon sokan tartanak attól, hogy Donald Trump, amennyiben megvalósítja lokál politika, vagy patrióta gazdaságpolitikáját pontosabban fogalmazva, akkor az egész Európai Unióra és a Kínára egyértelműen büntető vámokat fog kivetni. Jogosan kell-e tartanunk ettől, vagy ez egy olyan fajta választási kampányban tett ígéret volt, amelyet lehet moderálni, ha lehet így fogalmazni?
Ugye az Egyesült Államokban a kétpárti struktúrában, ugye a demokraták és a republikánusok között is kétpárti konszenzus van abban, hogy az első számú biztonsági fenyegetést az Egyesült Államokra Kína jelenti. Ugye Donald Trump lényegében abban különbözött ebben a tekintetben Joe Bidentől, hogy Biden megválogatta, hogy mire hány százalékos vámot vett ki, melyik termékcsoport a termékkategóriára, Trump viszont egységesen kivetne 60%-os védővámokat. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt meg fogja lépni. Nyilván ez Európának kritikusan jelenhet meg, mert az Egyesült Államok meg tudja csinálni azt, hogy leválik Kínáról, de Európa nem, mert nincs abban a geopolitikai helyzetben.
És hát ugye Európa számára azért is olyan fontos, mert elveszítheti mondjuk ezáltal a kínai piac egy jelentős részét, hiszen ugye áttételesen ezek a termékek azért eljutottak a világ minden pontjára, főleg Kínába.
Igen, és
gondolom csak az autógyártókra.
Igen, autógyártás, napelemgyártás, zöld átállás. Ugye zöld átállást azt meg kéne érteni az Európai Uniónak, Európai Bizottságnak is, hogy zöld átállás jelenleg nincs Kína nélkül. Az ellátási lánc minden területén olyan szinten domináns Kína, hogy elképzelhetetlen nélkül. Amerika ugye ezt meg tudja csinálni, hiszen van olyan világpolitikai helyzetben, van olyan világgazdasági súlya. Európának viszont a 2000-es évek óta folyamatosan erodálódik a világgazdasági súlya, és jól látható, különböző elemzések is napvilágot láttak neves elemző cégek részéről, hogy a világgazdaság súlya Dél-Kelet-Ázsiába, Kínába és az ASEAN régióba helyeződik át, szóval Európának elsősorban, hogy Kína nélkül tudjon működni, elsősorban a versenyképességét kell rendbe tenni. Ugye ezért született meg a Draghi jelentés is, hogy ugye Mario Draghiról azt kell tudni, hogy Olaszország korábbi miniszterelnök egy idézőjelben nemzeti egységkormány vezetett, de ott megbukott, és azóta Meloni kormány az egyébként meglepően magas hatásokkal és sikerrel. Viszont a versenyképességet az Európai Uniónak mindenképpen rendbe kell tennie.
Még maradunk továbbra is a tengeren túl, hogy látod a migráció témakörét, ugye a kampányban ez egy fontos elem volt Donald Trumpnak.
Igen, ugye Trumpnak a Mexikóból, lényegében a Mexikóból és Latin-Amerikából illegálisan, ez fontos lesz, hogy az illegálisan érkező migrációval volt problémája, hiszen ha megnézzük a különböző határvédelmi és statisztikai adatokat, Joe Biden elnöksége alatt jött be a legtöbb migráns, úgymond, és itt jöttek be ugyan legálisan is migránsok papírral, de nagyon nagy volt azoknak a száma, több milliós volt azoknak a száma, akik illegálisan érkeztek az Egyesült Államok területére, és azóta is az Egyesült Államok területén élnek szétszórtan. Ugye Trump megígérte, hogy ezeket az embereket vissza fogja toloncolni, ami viszont azért érdekes, mert logisztikailag ez nagyon nehezen kivitelezhető, és nyilván a különböző demokratákhoz kötődő médiumok részéről megjöttek a különböző előrejelzések, hogy ez gazdasági visszaesést is jelenthetne az Egyesült Államok számára, viszont én inkább azt látom kritikusnak, hogy ez a valóságban hogy fog megvalósulni a logisztika szempontjából.
És Magyarország számára mit jelent Donald Trump megválasztása, különös tekintettel arra, hogy Orbán Viktornak nagyon jó a viszonya Donald Trumppal, sőt Donald Trump ugye a kampányában többször is példaként említette a magyar miniszterelnököt, amire olyan túl sok példa még nem volt a két ország közötti viszonyatban, hogyha megnézzük, tehát már ilyen szoros személyes kapcsolatot be tudjuk-e váltani ezt a idézelbetében mondom kártyát?
Szerintem az orosz-ukrán háború tekintetében mindenképpen, Kína tekintetében már kicsit kritikusabb lennék, mert Trump nagyon elkötelezett ebben a tekintetben, viszont ugye a magyar miniszterelnök és a delegációja nemrég volt ugye Donald Trump birtokán Mar-a-Lago-ban, ott Elon Musk-kal is tárgyaltak Donald Trump mellett, és valószínűleg az orosz-ukrán kérdésről tárgyaltak. Ugye minket, magyarokat különösen érint a dolog, egyrészt a kárpátaljai testvéreink miatt, másrészt pedig, hogy szomszédos ország Ukrajna. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképp jó lapjaink vannak Donald Trumpnál, viszont jól látható, hogy kis ország vagyunk, és megindult az Európai Unióban a helyezkedés is, a franciák részéről, és az olaszok részéről is például.
Hát reméljük egyébként, hogy mondjuk betekintetben a magyar diplomácia sikeres lesz. Amerikánál maradva közismert, hogy a NATO-ban a legfontosabb komponens pont az Egyesült Államok, és hogy Donald Trumpnak itt is elég karakteres elképzelései vannak arról, hogy hogyan és miként formálja át az Észak-Atlanti Katonai Szövetséget. Ti mit vártok?
Én úgy látom, hogy Donald Trump a védelmi kiadások tekintetében nagyjából ugyanazt fogja mondani, mint az első ciklusa esetében. Tehát, hogy a GDP arányos védelmi kiadásokat, ugye ez 2%, minden NATO tagállamnak teljesíteni kell. Magyarország egyébként már teljesíti, a vállalásoknál előbb teljesítette, és már az orosz-ukrán háborúra úgymond reagálva a NATO több tagállama is már teljesíti. Ugye ezt minden amerikai elnök elmondta, mert aránytalanul nagy súlyt képvisel az Egyesült Államok a NATO katonai erején belül, és a védelemből is jóval nagyobb arányban veszik ki a részét, mint az indokot lenne egy nagyon sokrétű szövetség esetében. Viszont Donald Trump azt mondja, hogy a NATO-nak egy védelmi szövetségnek kell maradnia, ami eredetileg a cél is volt, mikor megalakították, és ugye itt a katonai és a védelmi szövetséget sokszor keverik. Ugye a katonai szövetség az feltételez egy olyan kifejezést is, hogy a szövetségnek benne van a doktrinájában és a támadás. Ugyanis ez alapvetően egy védelmi szövetségként jött létre, szóval ezt a koncepciót akarja Donald Trump megőrizni, és nem akar semmiféle NATO katonákat látni közvetlen beavatkozás keretében Ukrajnában.
Na és ha már Ukrajnával zártam a mondatot, Ukrajna esetleges NATO tagságáról miként vélekedtek?
Ugye, az fontos megjegyezni, hogy a NATO tagsághoz konszenzus kell. Tehát minden tagállamnak, NATO tagállamnak rá kell bólintania, hogy ez oké. Ugye Magyarország már egy alapvetően, aki magyar kormány is elmondta, hogy jelen állás szerint nem támogatja az ukrán NATO csatlakozást. Itt felhozhatjuk meg Donald Trumpot. Donald Trump is azt mondta, hogy lehetőség szerint, vagy hát a kiszivárgott információk szerint, lehetőség szerint egy fix időre felfüggeszteni az ukrán NATO csatlakozást. Cserébe viszont biztonsági garanciákat kapnának az ukránok, hogyha megtámadják őket, például az oroszok adott esetben még egyszer, egy békerendezés után, akkor megvédik őket. Ugye egy másik ország még, aki azt mondta fixen, hogy nem járul hozzá a NATO csatlakozáshoz, az Szlovákia, a Fico kabinet. Ugyebár ez már önmagában három ország, amiből kettő közép-európai és egy, ugyebár maga az Egyesült Államok a vezető erő a szövetségen belül. Ugye itt a lengyelek és a balti államok a nagyon elkötelezettek ebben a tekintetben. Ugye a lengyeleknek az a ruszofíliájuk azért történelmi okoknál fogva azért valamennyire érthető, és a baltiaknál is, ami ott a második világháború alatt történt, azért az is érthető, viszont szerintem itt pragmatikusan kell megközelíteni a dolgokat a jövőben.
A beszélgetésünk alatt is szóba került a Közel-Kelet, Szíria helyzete. Hát ott mindig forróság van, mármint politikai és katonai értelemben is. Múlt heti események tükrében mi az, ami ott jósolható, várható, és tulajdonképpen azért is fontos a téma, nem pusztán a Közel-Kelet jellege miatt, hiszen szíriaiak jelenléte Európában egészen meghatározó a kontinens nyugati részében.
Igen, a Szíria... Szíria az egy nagyon komplex ország, és nagyon összetett kérdés, hogy mi van most Szíriában. Ugye kezdjük onnan, hogy 2011 óta zajlik egy polgárháború, viszont az összetartó erő, vagy másik oldalon a lázadók ellenségképe, ugye Assad, Bashar al-Assad, már Moszkvában van elmenekült, és most az úgy nevezzük HTS-nek, Hayat, a Hayat nevű terrorszervezet, dzsihadista terrorszervezet bevonul Damaszkuszba, és úgy néz ki, hogy átvette a hatalmat. Úgy sokan szerintem tévesen, sok nyugati elemző azt prognosztizálta, hogy a szíriai polgárháborúnak innentől vége, és Szíria visszanyeri 2011 előtti szuverenitását teljes területén. Ugye itt azért komplex a kérdés, mert több lázadó csoport van. Ugye vannak helyi milíciák, az iszlám állam is még jelen van, az Egyesült Államok is katonai szinten jelen van, az Egyesült Államok támogat még különböző kurd milíciákat, törökök is támogatnak különböző helyi milíciákat, és ezt a HTS nevű szervezetet is a törökök támogatták, akik bevonultak végül hetek alatt, sőt talán egy hét alatt Damaszkuszba, és megdöntötték az Assad rezsimet, amit az oroszok és Irán támogatott. Ugye az oroszoknak érthető a Szíriával való szoros kapcsolatok, ugye? Mi az orosz geopolitikai érdek Szíriában? Az oroszoknak azt kell tudni, hogy két bázisuk van, két jelentős stratégiai jelentőségű bázisuk van, a Tartuszi kikötő, Szíria a Földközi-tenger partjainál, és van egy légi bázisuk, ez a Helmimi légi bázis. Ugye a Tartuszi kikötőről mit kell tudni, ezt még az elmenekült Bashar al-Assad édesapja és elődje adományozta Moszkvának 1971-ben, és ott jelentős mennyiségben tankoltattak és szereltettek is különböző anyahajókat orosz részről. A légibázis viszont 2015-ben került orosz kézre, ezt már a Bashar al-Assad adományozta Oroszországnak, annak jeléül, hogy 2015-ben beavatkoztak a rezsim oldalán a polgárháborúba. Ez a két bázis azért fontos Oroszországnak, mert egy autópálya köti össze a két bázist, a tengeri bázist és a légibázist. És innen ez volt a logisztikai központja az orosz-afrikai hadműveleteknek, tehát például még a Wagner műveleteknek is.
Van még hát a pár percünk, hétvégén Európai Uniós csúcs, az egészen pontos, hogy a csütörtökön pénteken lesz egy kétnapos uniós összejövetel. Mi az, amit lehet ettől várni? Mit jósoltok?
Ugye itt nagyon, ugye ahogy közeledünk, ugye egyrészt a karácsonyhoz is, és másrészt magához a Trump beiktatásához, így, mint mondtam az előbb is, jól látszik, hogy a különböző európai országok megpróbálnak helyezkedni. Ugye a Trump adminisztráció körvonalai már kezdenek látszolni, hogy ki milyen tárcát kap, mik lesznek nagyjából az adminisztrációnak a felfogásai a különböző nemzetközi ügyekkel kapcsolatban. És szerintem itt egyrészt felkészülés lesz a január 20-ára a Trump adminisztrációra. Másrészt ugye még Olaf Scholz megpróbál egy utolsó hattyúdalt intézni még az előrehozott választások előtt, ha bár ügyvívőként megbeszéltük, február 23-áig maradnak. És itt a franciák is nagyon érdekesek, mert pont a két vezető hatalom, a francia és a német esetében van most kormányválság odahaza.
Hát igen, roppant érdekes a sztori, mert esetleg egyébként Franciaországban nem is olyan rossz a gazdaság helyzete, úgyhogy ott meg számukra mondjuk az előny. Végzetül, de nem utolsósabban, hosszabb távon, hogy látod egészen pontosabban a következő évekre vetítve Európa az Egyesült Államoknak a viszonyát, tulajdonképpen az Atlanti-óceán két partján lévő hasonló értékrendet bíró gazdasági, politikai, katonai tényezőkről beszélhetünk.
Ugye itt látni kell, hogy a Trump... a megközelítése meglehetősen tranzakciós üzleti alapú, és a multilateralizmussal rendkívül kritikus. Tehát én azt valószínűsítem, hogy európai országokkal külön-külön bilaterális alapon szeretne majd megállapodni a jövőben, ami nyilván minden területére a nemzetközi kapcsolatoknak ki fog terjedni. Itt nekünk magyaroknak az orosz-ukrán háború nyilván az elsődleges prioritás, a másodlagos pedig, hogy az európai versenyképesség rendben jöjjön, nyilván ezen a Trump adminisztráció önmagában nem tud segíteni, viszont Európának rá kell jönnie, meg kell határoznia a saját érdekeit, saját stratégiai érdekeit, hogy visszatérjen a világpolitika színpadára, én azt gondolom.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Alapvendége tehát Mihálovics Zoltán, a Makrohom Intézet geopolitikai elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.